Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Megválasztása óta először látogatott meg muszlim mecsetet 14. Leó pápa, aki ma még Törökországban tartózkodik, majd utazik tovább. A Szentatya megadva a tiszteletet, cipő nélkül lépett be az isztambuli kék mecsetbe, de odabent ő maga nem imádkozott. Előzőleg elítélte a vallási alapon elkövetett erőszakot a törökországi látogatásán. Advent első vasárnapjának elejestéjén aztán a Szentatya az isztambuli Volkswagen arénában mutatott be szentmisét több mint 4000 hívő jelenlétében. Ápoljuk a kötelékeket közöttünk, hogy az Úr hiteles tanúi legyünk, kérte homiliájában. A Kereszténydemokrata Internacionálé tisztúító kongresszusán a jelenlegi elnököt Andreas Pastrana Arangót egyhangulag újabb 4 évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt is újra választották a szervezet alelnökévé. A kormányfő tegnap hivatalában fogadta az újra választott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés és legyen biztosított a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor meg fogják adóztatni őket. Azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a brüsszeli elvárásokat hagyja végre az adóterveivel is. Magyar Péter pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A kormány több mint 10 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben, derült ki a magyar közlönyből. A gyógyszertámogatás keretét 64 milliárd forinttal emelték, míg a vízügy 2 milliárd 300 millióval lépheti túl az idei védekezési és jégtörő hajópark fenntartási keretet, ebből 1,3 milliárdot személyi kiadásokra fordítanak. Emellett 58 milliárd forintot irányítottak át, főként a központi maradványelszámolási alapból, amelyből 15 milliárd jut a Paks 2 tőke emelésére, és 28 milliárd az állami beruházási alapba. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén továbbra is érvényben van a másodfokú árvízvédelmi készültség a Sajó folyón. A vízállások azonban már tegnap is csökkenő tendenciát mutattak, mivel a folyó szlovákiai vízrendszerében sem érkezett jelentős utánpótlás. A Sajó levonuló árhullám tetőzése tegnap megtörtént Sajó-Szentpéternél és Felső-Zsolcánál is. Az Ipoly megemelkedett vízszintje miatt még péntek reggel több határmenti útszakasz vált járhatatlanná, továbbra is vannak lezárások, amelyek érvényben lehetnek. A Bodrog folyó levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett arra, hogy a folyók friss vízzel pótolják a holtágakat és öntöző rendszereket. Megkezdődött többek között a Tiszalúci holtisza vízpótlása, valamint tervezetten indult a Taktaharkányi holtág és a Taktaközi öntöző főcsatorna vízpótlása is. A béketárgyalások folytatására elindult az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A jövő hét első felében amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak háladás ünnep alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Peru déli határán szükségállapotot hirdetett és katonákat vezényelt a térségbe az elnök a Chiléből érkezett nagyszámú migráns miatt. A bevándorlók többsége venezuelai, akik a gazdasági válság és politikai elnyomás elől menekültek. Két tartályhajón is tűz pusztított a Fekete-tengeren, de mindkét legénység biztonságban van. Kijevi állítás szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket, mint közölték, Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerüléseként. A tájföldi miniszterelnök elismerte, hogy a kormánya nem megfelelően reagált az áradásokra. Anutin Chanvikarakul támogatást ígért a leginkább sújtott déli térségeknek. A hatóságok több mint 160 halálos áldozatról számoltak be. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, időszakosan esőre is számítani kell, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet ma 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálata lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi kampuszon. Mi hiszünk benned!
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Műsorunk elején Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével beszélgetek. Mi mindenre jó a méz?
A méz az rengeteg mindenre jó. Tehát az ember a történelem során gyakorlatilag az első édesítőszere volt, és mint ilyen az emberi szervezet ehhez hozzá van szokva, az emberi szervezetnek ez egy jó dolog a méz cukortartalmát hasznosítani, ellentétben a répa cukorral, ami nagyon sok kutatási eredményből tudjuk, hogy gyakorlatilag káros a szervezetre. Tehát azt gondolom, hogy aki meg tudja tenni, és van erre igénye, minél több mindenben helyettesítse cukrot mézzel. Erre egyébként lehetőség van, mert a kávé, tea, kakaó, ezek mind nagyon jók mézzel, illetve a sütemények is jók mézzel, bár ott a méznek a kedvező hatása nyilván a sütés folyamán elveszik. Van akácméz, amiben heves megye gyakorlatilag nagyon jó, tehát nagyon jó akácosaink vannak, és nagyon szépek az akácmézeink, de repce, napraforgó mézek, amik jóval aromásabbak, mint az akácméz, nagyon sokan emiatt nem biztos, hogy szeretik őket, viszont felhívnám a repcemézre a figyelmét azoknak, akiknek eddig gondjuk volt az mézfogyasztás után, hogy gyomorsavuk esetleg gondot okozott, a repceméz nem savas, tehát azok ezt is bátran fogyaszthatják. Ezen kívül selyemfűméz, ez egy délalföldi gyomnövény, nagyon-nagyon jó méze van, de gyakorlatilag csak Magyarországon terem olyan mennyiségben, vagyis van ez az a gyomféle olyan mennyiségben, hogy méz van róla, tehát igazából hungarikumnak is lehetne nevezni, és ezen kívül hársméz, tehát ez is egy különlegesség.
Milyen típusú méhészeti termékek léteznek, és ezek mire használhatóak?
Méhészeti termékek köre egyébként egészen széles, tehát kezdve a viasztól, amit kozmetikai alapanyagokban használnak. Természetgyógyászatban nagyon sokan használnak propoliszt. A propolisz egy nagyon erős gyulladáscsökkentő anyag, kevesen tudják róla, de orvosilag igazoltan nagyon erős fertőtlenítő anyag, nem nagyon van olyan baktérium, ami megmarad például, ha a propoliszba kerül. A propoliszt a méhek egyébként gyűjtik, ők azt nem saját maguk termelik, a fáknak a rügyeiről gyűjtik össze, a kaptárból lehet bizonyos technikákkal kiszedni, igen kis mennyiségben, ezért viszonylag drága, és alkoholos oldatát árulják általában a méhésztársak, és például torokgyulladásra is egészen kiváló. A másik még ennél is kisebb mennyiségben létező, és ezért még drágább és különleges anyag a méhpempő. Ezt a méhek egymás táplálására, illetve az anyaméh táplálására használják. Ennek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag az összes vitamin megtalálható benne, ami az emberi szervezetnek szüksége van. Ezen kívül az aminosav tartalma is nagyon magas, illetve nagyon sok összetevője van, amit ma sem ismerünk igazság szerint, tehát nem tudjuk, hogy miből áll egészen pontosan, viszont nagyon-nagyon jó méregtelenítő hatása van az emberi szervezetre. Ezen kívül a méhmérget mostanában annyira nem használják, régen jobban használták, most már az emberek jobban félnek a mészúrástól, illetve az allergiás rohamoktól, viszont nagyon jó reumás panaszokra, ez is orvosilag igazolt, és régen ajánlották nem allergiás embereknek, hogy szó szerint szúrassák magukat mével, amikor ilyen gondjuk volt. Újdonságként igazából a méhészeti alaptermékeknek az egyéb más növénytermesztési alaptermékekkel való összekeverése úgymond divat mostanában, gondolok itt az asszaltgyümölcsel összekevert mézekre, dióval, sőt én láttam fokhagymával összekevert mézet is, azt én nem kóstoltam meg, de állítólag az is, ezek mind természetgyógyászatilag használ dolgok gyakorlatilag. Ezen kívül a mézbor tartalmaz alkoholt, mégpedig viszonylag magas százalékban. Én a likőrborok kategóriájába tartozónak gondolom, tehát a mézbor édes, és magas 14-15 százalékos alkoholtartalma van, óvatosan fogyasszuk. Magyarországon viszonylag alacsony a hivatalos statisztika általi mézfogyasztás, de örvendetes az, hogy az utóbbi időben növekedett. Ennek ellenére, mivel szerencsére nagyon jó mélegelünk van, és nagyon sok méhészünk van, így a hazánkban megtermelt mézet a magyar fogyasztó nem tudja elfogyasztani, tehát ez képtelenség, úgyhogy a mézünk nagy részét továbbra is külföldi piacokon kell értékesítenünk.
A magyar piacon megjelentek a távol-keletről származó olcsó importmézek. Ezekkel a magyar méhészek hogyan tudják felvenni a versenyt?
Az utóbbi időben nagyon sokat hallhatott a mézfogyasztó, hát egyrészt a távol-keletről érkező esetleg olcsóbb mézekről, illetve hát a hamisított mézekről, ami szintén olcsó. Jelenleg gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a hatósági álláspont szerint a üzletekben megjelenő méz komoly mennyisége valamilyen idegen anyagot tartalmaz, ami a méz esetében azt jelenti, hogy hamisított. Most ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület úgy kívánja fölvenni a harcot, hogy irányítsuk a fogyasztók figyelmét a termelők felé. De hogy a termelő felé való bizalmat növeljük, illetve az ellenőrzöttséget megteremtsük, így az Egyesület megteremtette a méz zárszalagot, ami mögött gyakorlatilag van egy adatbázis, illetve egy állandó vizsgálati rendszer, tehát aki ebbe a rendszerről benne van és használ zárszalagot, szúrópróbaszerűen a mézeit az Egyesület leveszi, úgymond a virtuális polcról, és ezt egy akkreditált európai laborba megvizsgálja. És ezek a méhészetben, a szakmai lapunkban megjelennek a vizsgálati eredmények. Örömmel mondhatom, hogy minden termelői mézünk kifogástalan minőségű volt. Úgyhogy minden fogyasztót arra kérek, hogy keresse ezeket a mézeket.
Tehát az Egyesület akkor abban is megpróbál segíteni, hogy a termelő és a fogyasztó így közvetlenül egymásra találjon.
Igen, ez volna az egyik fő célunk, hogy a mézek közvetlenül értékesüljenek. Gyakorlatilag csak ebben látjuk a garanciát arra, hogy valóban olyan mézet vesz a vásárló, amilyet ő akar, és amilyet végül is meg is fizet, mert a méz viszonylag drága termék.
Hogyan népszerűsítik a mézfogyasztást?
A mézfogyasztást nem csak rendezvényeken, hanem az Országos Egyesület igyekszik lapokban is népszerűsíteni, tehát főleg olyan lapokban, amit esetleg a hölgyek, illetve hát a család anyák olvasnak, mert nyilván akkor jut el több információ a családokhoz, illetve több ilyen nagyobb országos rendezvényünk van, aki mézet keres, az inkább méhésztől vegye. Tehát ebben pedig a zárszalag van mindenképpen a fogyasztó segítségére, aki tehát ezáltal jobban eligazodik laikusként a mézpiacon.
Somogyi Józsefné Máriával beszélgetek, karácsony szent ünnepére készülünk, és a karácsonyhoz szorosan hozzá kapcsolódik a finom mézes kalács. Milyen recepttel készültünk?
Egy nagyon egyszerű receptet hoztam, amit kezdő házi asszonyok, de gyakorló házi asszonyok is, akik általában idő szűkében vannak állandóan, nagyon egyszerűen elkészíthetnek. A receptem a következő. 15 deka cukor, 2 tojás, 4 nagy evőkanál folyékony méz, de nem langyos, bármilyen mézfajta, de a virágméz a legzamatosabb, legalábbis én szerintem. Szegfőszeg, fahéj vagy mézes kalácsfűszer, 5 deka margarin. Ezt gépi habverővel összekeverjük gyorsan, ez 2-3 percet vesz igénybe. Hozzáadunk 40 deka lisztet, amit elkeverünk 2 teáskanál szóda bikarbónával, és ezt az összekevert masszához 2 deci tejjel felváltva hozzákeverünk. Egy nagy gázsütőtepsit kibélelünk sütőpapírra, hogy még ne kelljen mosogatnunk se, és beleöntjük az összekevert masszát, megszórjuk durvára vágott dióval, mazsolával, és egy nagyon finom süteményt kapunk. Előmelegített sütőbe egy olyan 20-25 percig sütjük.
Mi a mézes kalács titka? Ugye azt szokták mondani, hogy akkor jó egy mézes kalács, ha sokáig puha marad és omlós. Hogyan lehet ezt a puhaságot elérni?
Általában a zsíradékok azok puhítanak rajta, és hosszú ideig frissen maradnak. Hát, ha a családtagok meg nem eszik idősen. El lehet tenni dobozba, nem szárad ki, hogyha egy fém dobozba tesszük bele például, vagy becsomagoljuk alufóliába.
És ezt is díszíthetjük bármivel?
Így van. Mandulával, mazsolával, dióval, kinek ízlése szerint, sőt. Ha nem szórjuk meg a tetejét dióval, akkor úgy is szoktam készíteni, hogy bevonom csokoládéval. Így ünnepivé válik.
Elhangzott riportunkban Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével, valamint Somogyi Józsefnével beszélgettem.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da 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 da.
Műsorunk folytatásában Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát, a mézes kalács készítő mesterség történetéről kérdezem.
Magyarország területén az első mézes kalács emlékek a rómaiakhoz kötődnek. Aquincumban, mai Óbuda területén az ásatásokon kerültek elő olyan agyagból készült cserépformák, negatív minták, amelyeket nagyon nagy valószínűséggel valamilyen figurális sütemény készítésére használhattak. Tehát ez egy igen régi, igen ősi mesterség, és ennek a középkori folytatására aztán a 13. századtól vannak már konkrét írásos adatok Németország területéről, vagy német nyelv területről. Magyarországra igazolhatóan és egészen biztosan a 17. században jutott el, vagy került el a mézes kalács készítésnek a szokása, a divatja, és a 17. században a felső magyarországi területeken Bártfán, Lőcsén, Eperjesen, Kassán alakultak meg az első mézes kalácsos céhek, tehát az első olyan szervezetek, amelyek már szakmai szervezetbe tömörítették a mézes kalácsos mestereket. És aztán a török kiűzését követően a 18. században terjedt el a keleti ország részben és az Alföldön. És érdekes módon az alföldi, az erdélyi mézes kalácsosság egy picit különbözik is a felföldi és a dunántúli mézes kalácsos mesterségtől, például abban, hogy a felföldi dunántúli mesterek nagyon sok német eredetű szót használnak az különböző szerszámok, eljárások tésztaféléknek a megnevezéséhez, míg az Alföldön, Erdélyben sokkal több magyaros elnevezéssel találkozunk, tehát valószínű, hogy már itt a magyar területen keresztül ment egyfajta változáson ez a mesterség, a szókincse megmagyarosodott, és ebben a kicsikét megújult formában terjedt el aztán, vagy vált divatossá a török kiűzése után a 18. századtól. A regionális különbségek nem nagyon figyelhetők meg, tehát azért a dunántúli erdélyi formák között nagy különbség nincsen. Inkább apróságokban fogható ez meg, hogy például magát a mesterséget dunántúlon bábosnak nevezik, mézes bábosnak, és ez onnan jön, hogy az egyik leggyakoribb figura a pólyás babát vagy bábot ábrázoló mézes kalács volt. Vagy például a másik, hogy Debrecen környékén a legdivatosabb forma a kerek mézes kalács volt, amit debreceni tányérnak hívnak az egész magyar nyelvterületen, pontosan ezért, hogy Debrecenhez köthető talán ennek leginkább a divatja. De ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy mint minden a magyar népi kultúrában, ez is azért inkább egy egységes képet mutat, és a regionális különbségek csak picikék ebben.
Milyen fajta süteményeket és mézes kalácsokat készítettek a mézes kalács készítők, és ezeket a süteményeket hogyan készítették?
Alapvetően háromféle tésztát készítettek. Az első, amiről érdemes beszélnünk, tulajdonképpen a legfontosabb a névadó, maga a mézes kalács, amelyben szó szerint is van méz. Ez egy barna színű tészt, tehát a közismert mézes kalács. Lisztből, cukorszirupból, égetett mézből készítik a tésztáját. Hát aztán, hogy milyen receptekkel, ez aztán változik. Tehát családonként, mesterenként, és ezek természetesen titkosak ezek a receptek, és családi hagyomány részét képezik, hogy hogyan áll össze. Sárospatakon például az egyik mester négyféle fűszert használt, csillagánizs, majoránna, szegfűszeg és fahéj. És ezeknek a megfelelő arányú keverése adta meg aztán a megfelelő ízét a kalácsnak. A barna mézes kalácsnak a jellegzetes formája az, amikor egy negatív faragott mintába öntik bele, vagy verik bele úgymond a tésztát, és utána ezt sütik ki, és egy domború, nagyon finoman megformált mintázatú sütemény jön létre. A leggyakoribb formák itt a huszár, a ló, a szív, a tányér, a kard, aztán az olló, sarló, címer, tehát gyakorlatilag ezek a formák variálódtak az egész magyar nyelvterületen, és magukat az ütőfákat, tehát azokat a negatív formákat, amiket fából faragtak ki, nagyon sok esetben maguk a mesterek, vagy a mesterek családtagjai készítették, de ugyanakkor tudunk arról is, hogy egy másik foglalkozással is összefüggésben van ez, mert az ötvösök nagyon sokszor készítettek a mézes kalácsosok megrendelésére ilyen negatív formákat, ilyen ütőfákat, mézes kalács mintákat. És ezek a 18.-19. század idejéből származó mézes kalács formák a magyar múzeumok gyűjteményeiben nagyon sok helyütt megtalálhatók, a Herman Ottó Múzeumnak a gyűjteményében is nagyon szép darabok vannak ebből a tárgytípusból. Ettől különbözik az úgynevezett fehér tészta. Ez a második típus, amiben tulajdonképpen nincsen méz a tésztájában, fehér színű, lisztből, cukorból, szalalkáliból, tojásból készül, és ezt festéssel díszítik. Ez egy későbbi divat, az már akkor vált lehetővé a 19. század közepe második fele táján, amikor ételfestékek egyáltalán megjelentek, és ezeket a fehér tésztákat nem formákba öntötték, hanem a közismert konyhai bádog szaggató mintákkal szaggatták ki. Egyébként ugyanolyan formájúra, mint a hagyományos mézes kalácsot, tehát ugyanúgy szív, huszárló, baba alakokat készítettek, és aztán vagy ecsettel, pingálással díszítették, vagy pedig cukros habot készítettek, és azt nyomták rá egy zacskóból a tésztára különböző mintákban. Ezt ajzolásnak vagy ejzolásnak nevezték, és innen jött a neve is ennek a fehér tésztának, hogy ejzolt tészta. Na most hát az nyilván elképzelhető, hogy ez nem egy egészséges étel a sok ételfestéktől, de nem is azért készült, hogy megegyék, hanem ez egy reprezentatív tárgy, egy ajándéktárgy volt, méghozzá elsősorban szerelmi ajándék, hiszen a közepére nagyon sokszor vagy tükröt, vagy úgynevezett bilétet raktak. Ezeket a biléteket meg pesti nyomdászok készítették direkt a mézes kalácsosoknak nagy számban megrendelésre, valami kis egyszerű ábrával, és aztán, hogyha kinyitják a bilétet, ott volt benne a szöveg. Ilyen kis versecskék, hogy fogad hűne csekélységet, mint szívből eredt emléket. Vagy kedves lányka, amíg élek, tiéd szívem áldott lélek. Vagy szívküldi szívnek szívesen, vagy kicsi szívem, kicsi szám, néked minden jót kíván, és ehhez hasonló kis egyszerű rigmusok, egyszerű köszöntő versikék. Hát ezek nagy becsben tartott dísztárgyak voltak, és szerelmi ajándékok voltak valamikor a paraszti kultúrában. A harmadik tulajdonképpen a fogyasztásra, étkezésre szánt mézes kalács, aminek két formája volt, a teljesen díszítetlen kerek puszedli és a hosszúkás vagy szögletes alakú stangli. Ezek voltak a tömegesen előállított és tényleg az étkezési célokat szolgáló sütemények.
A karácsonyfa, a csillag és mindenfajta ilyen modern szimbólumok pedig már a mai korunk vívmányai?
Igen, ezek az újabb divatok, a mézeskalács sütésnek a reneszánszát jelképezik. Ugyanakkor az jellemző volt, hogy a karácsonyfát azt már a kezdetétől fogva díszítették figurális süteményekkel, mézeskalácssal. Tehát a 19. század 30-as éveitől, 1830 körültől van egyáltalán karácsonyfa Magyarországon, és amióta van, azóta hagyomány, hogy mézeskalácssal díszítjük. De a mézeskalács sütésének a mai újabb divatjához tartozik például az, hogy a barna színű mézeskalácsot díszítik fehér színű ráejzolt mintákkal, ami valamikor a hagyományos mesterségben nem volt egyáltalán jellemző forma.
És ha már gasztronómiai tulajdonságokról beszélünk, akkor arra is törekedtek, hogy ezek a mézes kalácsok sokáig fogyaszthatóak legyenek?
Igen, ez kifejezetten a sütés során dőlt el, hogy milyen lesz ez a mézes kalács, és attól függően, hogy mi volt a céljuk vele, háromféle színűre süthették. Volt a világos barna, a közepes és a sötét barna, és ez nem minőségbeli különbséget jelentett, olyan értelemben, hogy nem rossz vagy jó volt a világos vagy a sötét barna, hanem mind-mind különböző ideig eltartható, szárazabb vagy kevésbé száraz tésztát jelentett, mert a mézes kalács sütésének a folyamata tulajdonképpen egy nagyon gyors és nagy lángon történő sütés volt. Külön olyan cukrász kemencét használtak, amiben több tepsi fért egyszerre. Az ejzolt, díszített, festett fehér tésztát tették mindig fölülre, és a barna tésztát tették alulra. Azt kapta meg jobban a láng, és nagy lángon maximum 6-7 percig sütötték. Gyakorlatilag inkább csak szárították a tésztát, és nagyon nagy odafigyeléssel be tudták állítani, hogy milyen színű tésztát süssenek.
Elhangzott riportunkban Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jeges Mirjam kármelita nővér az Istennek szentelt életről és az imádság erejéről beszél.
Egy kőfejtőben, izzó napsütésben három ember dolgozik. Oda megy hozzájuk egy bölcs, és mindegyikőjüktől megkérdezi, mit csinál. Az első kicsit dühösen válaszol. Nem látod? Követ török. A második büszkén mondja, ezzel a munkával keresem meg a kenyeremet. A harmadik pedig ragyogó szemmel így felel, templomot építek Istennek. Templomot építek Istennek. Ezt a képet rávetíthetjük az ima életünkre is. Hogyan fogom fel az imát? Mit jelent nekem? Hogy állok hozzá? Nagyon fontos meglátnom, sőt, megízlelnem az ima valódi horizontját. Hát ki vagyok én, kicsi teremtmény, aki szóba állhatok a teremtővel. És Isten kifejezetten vágyódik arra, hogy velem kapcsolatban legyen. Mélységesen érdekli őt mindaz, ami velem történik, sőt, nem csak érdekli, hanem érinti is. Zsoltáros mondja, Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét, engem, téged, mindannyiunkat, az Úr így vesz körül, mostantól fogva és mindörökké. Mit jelent ez? Az Úr körülvesz, körülölel engem, tehát mindaz, ami velem történik, először őt éri, először őt érinti, először rajta megy át, és csak utána ér el engem. Hát kicsoda ez a mi Istenünk, aki ennyire szeret minket, aki semmit sem sokal értünk. És ez csak az egyre mélyülő, személyes kapcsolatban tárul fel. És ki vagyok én? Mi az én igazi identitásom? Keresztes Szent János, a Kármel egyik nagy szentje így ír erről. Ó, te emberi lélek, te legszebbike az összes teremtményeknek, aki annyira óhajtod ismerni a helyet, ahol kedvesed tartózkodik, hogy megkeresd, és vele egyesülhess. Íme, tehát megmondtuk neked, hogy te magad vagy az a trónterem, amiben ő lakik, és az a rejtekhely, amelyben rejtőzik. Krisztus megtestesülése és feltámadása által az Atya nem csak részben szépítette meg a teremtményeket, hanem egészen szépségbe és méltóságba öltöztette őket. Így beszél keresztes Szent János az ő Isten kapcsolatából fakadó tudásában. Tudok-e így nézni magamra? Mert helyesen csak az Isten felől érthetem meg magam. Onnan világít meg engem jó szögben a fény. Isten tekintete szépségbe és vidámságba öltözteti a világot. Keresztes Szent János így fogja fel a Krisztus eseményt, Krisztus Jézus megtestesülése és feltámadása által szeretetbe és örömbe burkoltan élünk. Milyen szép ez! Milyen békét adó! Szeretetbe és örömbe burkoltan élünk. Védetten élünk, biztonságban élünk. És amikor mi most itt hittel együtt imádkozunk, de akkor is, amikor egyedül a belső szoba magányában imádkozom, tulajdonképpen mindig, még ha ez nem is tudatos, hitet teszünk Krisztus feltámadásáról, és tanúbizonyságot arról, hogy most itt jelen van, elérhető a számomra. Minden egyes hozzáintézett imával megvalljuk a feltámadását is. Hiszen amikor imádkozunk, az élő Krisztus jelenlétébe helyezzük magunkat. Tehát az imádkozó ember a feltámadás tanúja. Mi itt mindannyian a feltámadás tanúi vagyunk. Minden egyes ima során találkozunk, együtt vagyunk a feltámadt és jelenlévő Krisztussal, az evangéliumok Jézusával. Az ima voltaképpen húsvéti esemény. Krisztus talál valakit, téged, engem, akiben feltámadhat. Krisztus talál valakit, akiben feltámadhat. Szent Terézia anyánk így ír elő erről a belső várkastély 7. lakásában. Itt a 7. lakásban a húsvét nem csupán abban mutatkozik meg, hogy Teréz találkozik a feltámadottal, hanem Krisztus benne támad fel, és bevonja őt a saját életébe az atyában. Az életnek ezt a teljességét nevezi Teréz lelki házasságnak. A feltámadt Krisztust az imádkozó már nem csupán úgy tapasztalja meg, mint aki vele van, hanem úgy, mint aki benne van, mint aki egyé teszi őt önmagával. És akkor Szent Pál szavaival mi is elmondhatjuk, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az imában megélem a szőlővesző életét a szőlőtőn. Maradjatok bennem, mondja Jézus. Isten jelenlétében élni, ez az ima. Szent Terézi anyánk az önéletrajzában azonban mond egy különös mondatot is. Ez így szól. Látva, milyen messze juthattok az ő barátságával, és hogy mennyire szeret titeket, tűrjétek el annak fájdalmát, hogy sokat vagytok együtt azzal, aki annyira különbözik tőletek. Tűrjétek el annak fájdalmát, hogy sokat vagytok azzal, aki annyira különbözik tőletek. Igen, a hasonlatosság kimunkálásához idő kell, türelem, bizalom és erőfeszítés. Éber és virtuóz együttműködés a kegyelemmel. Mindannyiunknak több-kevesebb tapasztalatunk van arról, hogy bizony hosszú és küzdelmes folyamaton kell átmennünk ahhoz, hogy az önző, nagyra nőtt egóm átadja a helyét a valódi, hiteles, mély énemnek, és kirajzolódjon rajtam Krisztus arca. Sok igent és sok nemet kell kimondanom annak érdekében, hogy a lehető legtöbbször tudjak a nagyobb szeretet mellett dönteni. Akkor is, amikor ennek ára van, nincs feltámadás hegek nélkül. Az imádkozás az a kohó, amiben lassan kiformálódik a belső emberem, a szív embere. És ha ez így van, akkor az imádkozás egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a valódi imádság mindig átalakító tapasztalat. A valódi imádság mindig átalakít. Keresztes Szent János ezt az átalakulást a tűzbe vetett fahasábbal szemlélteti, amely, mikor a tűzbe vetik, először serceg, füstöl, pattog, megfeketedik, míg nem aztán végül maga is tűzzé válik. Az új ember megszületése egy egész élet programja. Nem csak a teremtett világ gondozása és őrzése van ránk bízva, hanem saját, belső átalakulásunk feladata is, és csak lassan válik a szokásunká, hogy túllépjünk önmagunkon. De életünknek ebben a legnagyobb, legfontosabb művében nem vagyunk egyedül. Ahogy Nemes Ödön atya szokta volt mondani, itt Isten a fővállalkozó. És hogy ne veszítsük el lendületünket az úton, érdemes időnként visszanéznünk eddigi élettörténetünkre, és megkeresni, felidézni, újra számba venni Isten erős, átalakító szeretetének fénylő nyomait az életem útján. A kegyelem érintésének ezeket a világító kis Szent János bogarait, amelyek kirajzolják az örökké valóság felé vezető utat. A tapasztalt imádkozók azt mondják, hogy az imádság utáni lelki állapot és magatartás segít eldönteni, hogy jól imádkoztam-e. Az imádság utáni lelki állapot. Növekedette bennem a béke, a megelégedettség, a szolgálatkészség, az áldozatvállalás. Az ima élet tehát nem csupán arról szól, hogy elsajátítsunk különféle technikákat, módszereket, amiknek megvan a maguk helye, hanem valójában egy új életmódba vezetnek el bennünket. Új módon kezdünk viszonyulni a dolgokhoz, az emberekhez, az eseményekhez, a teremtett világhoz, saját magunkhoz és Istenhez is. Az imára vonatkozó elgondolásunk egyik legnagyobb tévedése talán az lehet, hogy kívülről akarunk eljutni az ima magjához, mint egy kívülről akarjuk fölépíteni. Pedig inkább úgy kellene gondolnunk az imára, mint valamire, ami már megadatott, ami már ott van a szívem legmélyén. Minden erőfeszítést, minden módszert megelőzően az imát már megkaptam ajándékba, már ott van a szívem mélyén, nem az én alkotásom, hanem valaki másé, a léleké. a Szent Léleké, aki mindig bennem van, különösen is a keresztségem óta, bennünk a lélek imádkozik, szavakba nem önthető sóhajtásokkal, ahogy Pál is megfogalmazza ezt, nyilván saját tapasztalata alapján. És mi ebbe az eredendően létező imába lépünk be, ebben veszünk részt. Szent Pál hozzá is teszi, hogy mi magunk gyakran nem is tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, de segítségünkre siet a lélek. A gyengeségnek ez a tapasztalata része minden imának. Én magam egyedül nem is tudok imádkozni. A lélek segít nekem. A lélek siet a segítségemre. És bár az ima nagyon közel van hozzám, a legmélyebb énemben szüntelenül bontakozik, forrásozik, él, de valami miatt nem jut föl mindig a tudatos szintemig. Nincs róla tudomásom. Nem hallom meg a lélek sóhajtását a szívem legrejtettebb szentélyében. Pedig az ima ott él a mély rétegeimben. Csak nem tudom mindig fölhozni a tudatos szintig, hogy átjárhassa az egész valómat. Miért? Miért van ez így? Mert azt a mély vágyunkat, hogy imádkozzunk, ami a lélek vágya bennünk, ezt sajnos több más, kisebb-nagyobb vágy befödi, eltakarja, betemeti. Arra kell törekednem, hogy ezt a szívemben már létező imát felszínre hozzam, hogy a szívemet kiszabadítsam ezeknek a kis megkötöző vágyaknak a hálójából, hogy mindazt ki tudjam tenni magamból, ami elfordít, eltávolít ettől a legdrágább, legértékesebb kincsemtől. Az imában tehát a legfontosabb tennivalóm olyan helyzetbe hozni magam, hogy lehetővé tegyem, lehetővé váljék ennek a tudattalan imának a feltörése a tudatomba. Vagyis az igazi teendőm az akadályok eltávolítása. Elhordani az ima útjába álló akadályokat, kitisztítani az eltömődött forrást, és akkor, mondja keresztes Szent János, amint a nap föl kell reggel, hogy besüssön házadba, ha kinyitod az ablakodat, az Úristen is be fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja azt tölteni kincseivel, mert Isten, mint a nap, úgy van a lelkek fölött, hogy közölje magát velük. Sajnos már nem tudunk mindig olyan könnyed természetességgel társalogni az Úrral, mint ahogy Ádám tette a paradicsomkertben. Akkor az imádkozás természetes volt. Szabadon, magától értetődő egyszerűséggel folyt a forrásból. A bukás óta az ima gyakran nehéz. És gondolom, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. Szüksége van a szívemnek igazi gyógyulásra. Jelen kultúránkban nagyon nehéz összeszedetnek lenni. A kommunikációs eszközök hihetetlen fejlődése és lehetőségei azt a kockázatot is rejtik, hogy állandóan kifelé fordulva éljek. Mindig online legyek. Állandóan új benyomásokat, új élményeket keresünk, És ez azt hozza magával, hogy saját magunk felszínén maradunk. Felületesen, felszínesen élünk. Pedig arra kaptunk meghívást, hogy élő imádsággá váljunk. Élő imádsággá váljunk. Azzá, akik a legeslegmélyünkön valóban vagyunk is. Én most még két kapaszkodót szeretnék adni ehhez az úthoz, az ima útjához, az ima élet útjához. Az egyiket nevezhetnénk a ráhagyatkozás imájának. Mi néha fáradtságosan keressük Istent, pedig ő tulajdonképpen az élet minden konkrét valóságában ott van. Ha a forrásra kapcsolódva élünk, akkor Istennek mindenhez köze van, ami velem történik, és minden róla tár föl valamit. Igen, Isten a realitásban van, a mi realitásunkban, a családunk történetében, az egészséges vagy beteg testemben, az adományaimban, amiket kaptam, az adottságaimban, a korlátaimban, a gazdagságomban és a szegénységemben. És amikor megnyílunk ennek a realitásnak, akik vagyunk, ami a mi életünk, és teljes szívből beleegyezünk ebbe, amikor elfogadom a konkrét helyzetemet, állapotomat, és nem valaki más akarok lenni, mint aki vagyok, akkor Isten közegében, Isten terében mozgok. Addig nehéz elfogadnunk a sorsunkat, amíg nem hisszük el, hogy Isten mindenben, minden mögött ott van, hogy ő valóságosan jelen van az életünkben.
Jeges Mirjam kármelita nővért hallották.